Testvérek, a mai szentírási olvasmányok az evangélium hirdetéséről beszélnek nekünk. Jézus megkezdte nyilvános működését, és meghirdette országának az evangéliumát. Apostolaira bízta, és így az evangélium hirdetése a mai napig tart, ebben a szentmisében is megtörténik, bennünket is megérint. Az az evangélium, amely az üdvösségnek a reményét hordozza számunkra. Most, amikor ünnepelni akarjuk Krisztus misztériumát, és akarjuk befogadni ezt az üdvösséget, valljuk meg, rászorulunk az Isten irgalmára, és ő készséggel megbocsát nekünk.
Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteredett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment a házból, elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki, téged keres mindenki. De ő azt felelte, menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban, Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Kedves testvérek, Jézus ment és hirdette az evangéliumot, bejárta a környéket, és mindenhol, ahol csak módja volt, ahol csak lehetett, az irgalom evangéliumával szólította meg az embereket. Ebben az ünnepi fölkészülésünkben az evangélium hirdetését és ennek kötelezettségét szemléljük, tartjuk szemünk előtt, próbálunk erről emlékezni. A tegnapi napon az üdvösség reményéről, a remény hirdetéséről, az emberi lét reményhordozó lehetőségéről beszéltem, illetve érintettünk meg gondolatokat. A mai napon az evangélium hirdetésének a kötelezettsége és lehetősége és öröme áll előttünk, amit szemlélünk a Szentírás tanítása alapján. Az első korintusi levélből hallottuk a Szent Leckének ezt a megrendítő részét, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. És ugyanez a szentírási szakasz megadja az evangélium hirdetésének a módját is, amikor ezt olvassuk. A gyöngék között gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Kedves testvérek! Az evangélium hirdetése az nem más, mint az üdvösség hirdetése. Éppen az imént hallott szentírási szakasz alapján az evangélium hirdetése számunkra, keresztények számára nem egy lehetőség pusztán. Nem kiválasztottaknak, néhányaknak a feladata csupán, hanem mindannyiunké. Éppen a keresztség kegyelméből, éppen a bérmálás kegyelméből fakadóan. Nem tehetünk mást, Jaj nekünk, ha nem hirdetjük az evangéliumot. Ez nem egy lehetőség, nem egy kereszténység normális megélésén túli plusz feladat, hanem éppen abból következő, ahhoz elválaszthatatlanul hozzátartozó feladat, küldetés, amit mindannyian szeretnénk jól élni. Óriási ajándék az, hogy a keresztség szentségében Krisztus egyházához tartozunk, hogy a keresztség szentségében megismerhettük Krisztust, az Isten fiát, aki az élet evangéliumát hirdeti, aki biztos úton vezet bennünket az üdvösség felé. A bérmálás szentségében megerősít bennünket a lélek ajándékaival, hogy ne féljünk, legyünk bátrak. Azokat az ajándékokat, amelyeket kaptunk, amelyek teljesen a mieink, de a közösség javára kaptuk, ezeket jól kamatoztassuk. Ne rejtsük véka alá, ne féljünk. A Szentlélek megerősít bennünket. Ennek a világnak szüksége van Jézus Krisztus személyére, Jézus Krisztus ismeretére, evangéliumára. Mert ez teszi teljessé az életünket. Általában az evangélium hirdetését, különösen mostanában, amikor egyházunk többet beszél erről, külön feladatként éljük meg. Pedig tulajdonképpen csak élnünk kellene a keresztényi méltóságunkat, élnünk kellene emberi életünket annak teljességével, annak törekvéseivel, vágyaival, melyek hisszük az Istenre irányulnak. Csak egyszerűen élnünk kellene a létnek az örömét. Pusztán azáltal, hogy vagyok, azáltal, hogy az Isten létbe szólított, megajándékozott önmagammal, még akkor is, ha magam számára is titok vagyok, ez öröm. És semmi másról nem kellene beszélnünk, mint az Istentől kapott lét öröméről. Tulajdonképpen, amikor valaki örömmel éli az életét, derűvel, vidámsággal, akkor már evangéliumot hirdet. Amikor evangélium hirdetésére vállalkozunk, nem valami rendkívüli dolgot szeretnénk tenni, hanem ami létünkből, keresztségi méltóságunkból fakad. Utánozni szeretnénk Jézus Krisztust az ő megtestesülés gesztusával. Olyan gyönyörű hallani a zsidókhoz írt levélben, amikor elérkezett az idők teljessége, belépett a világba az Isten fia, elküldte a fiát az Isten, aki asszonytól született, megtestesült, vállalta a mi létünket. Olyanná lett, mint mi. Nem csak hasonlóvá, nem csak úgy nézett ki, hanem teljes egészében éli a mi életünket. De ez a szeretetnek a logikája. Ha valakit szeretek, nem csak hogy hasonulni akarok hozzá, hanem egy akarok lenni vele. És ez az, ami bennünket az evangélium hirdetésére vezet. Olyanná lenni, mint a testvéreim, egyé válni velük, az örömben is. És fáj az, ha én birtoklom az örömet, és látom, hogy testvérem pedig küszködik, mert nem lelte még föl. És ez a megtestesülési gesztus, ahogyan az Isten fia belép az embernek a világába, ez meghatározza azt is, hogy milyen módon hirdessük az evangéliumot. És itt áll elénk ismét Pál apostolnak a mondata, mindenkinek minden elettem, hogy mindenkit az üdvösségre vezessek. Jézus Krisztus megtestesülésének jelentősége ez. Egyé akar lenni velünk. Mert szólt az Isten százféle módon, a végső időben aztán fia által szólt hozzánk. Valahogyan úgy, mint ahogyan a szülő tanítja a gyermekét. Elmondja 10-szer, 20-szor, 100-szor ugyanazt. Nem értetted meg? Elmondom még egyszer, talán most majd megérted. Mint ahogyan a szülő, amikor tanítja a gyermekét, a kicsi gyermeket, és legugol fel melléje, mert olyan akar lenni, mint ő. Mert egy akar lenni vele. Az Isten lehajol hozzánk. És amikor evangéliumot akarunk hirdetni, akkor ugyanezt az isteni lehajlást akarjuk utánozni. Nem megalázó módon, nem leereszkedő módon, hanem egyszerűen csak olyanok akarunk lenni, mint akikhez szólni akarunk. Ez jeleníti meg, és ez adja meg az alapját a szolidaritásnak. A megtestesülés szolidaritás. És a szolidaritás evangélium hirdetést jelent. A gyöngék között gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Bizony vállalnunk kell a gyöngeséget, a magunkét is, és vállalnunk kell azoknak a törékeny gyöngeségét, akikhez szólni akarunk. Elképzelhetünk ideális szituációt, elképzelhetünk ideális embert, aki majd szívja magába az élet evangéliumát, és első szóra meghallja. Milyen jó lenne, ha mi lennénk ezek az ideális emberek. De hát önmagunkkal is küszködünk. Önmagunk is átéljük saját létünknek a törékenységét. Vállalni bátran az ember életnek a törékenységét, gyöngeségét, a lét törékenységét. És nem kell attól félni, rosszul tesszük. Nem kell attól félni, hibázunk. Az Úristen indít bennünket. Az Úristen teszi teljessé mindazt, ami hiányzik belőlünk. Az Úristen teszi tökéletessé a mi hiányosságainkat, töredékességünket is. A megtestesülés, a sorsközösség, az elveszi a félelmet. Már nem félünk. Nem félünk olyanná lenni, mint akikhez szólni akarunk. Az üdvösség megosztásának a vágya vezet bennünket. Milyen módon tudjuk hirdetni az üdvösség evangéliumát? Erről is beszéltek a mai szentírási szakaszok. Mindenképpen kiemelkedik, testvérek, a személyes meggyőződés és a személyes magatartás. Sokszor gondolkozunk azon, milyen módszerekre, eszközökre van szükségünk, hogy a mai embert hatékonyabban érintsük meg, érjük el az evangélium örömhírével. És mindenféle módszert kitalálunk, és ezek lehet, hogy segíthetnek is. De nem felejthetem el, hogy én vagyok a legfőbb módszer. Az én személyem, az én adottságaim, az én bátorságom, törekvésem, az én vágyom, hogy meg akarom osztani az örömömet testvéremmel. És ezt nem tudjuk megkerülni. Nem tudjuk magunkat elrejteni. Megtehetjük, de akkor nem lesz hatékony az örömhír hirdetése. Az én adottságaim, tulajdonságaim, amelyek nem ismeretlenek az Úristen előtt, még a gyöngeségeim sem. Nem kell félnem attól, hogy egyszer az Úristen csak meglepődve azt mondja, hát én nem így ismertelek téged, én eddig ezt nem láttam. És nem fogja visszavonni az ő irgalmát, hanem bátorít, biztat, menjél, csináld, hirdesd szavaiddal és cselekedeteiddel. Ebből persze következik az is, hogy kötelességem nevelni önmagamat, a nyitottságra, az érdeklődésre, az őszinte érdeklődésre. Kötelességem nevelni magamat a bátorságra, és kötelességem adottságaim fölfedezésére is napról napra erőfeszítést tennem. Mert, mint hogyan tegnap is erről beszéltem, a reménység megélése nem automatikus. Ott van, karnyújtásnyira van, de minden nap meg kell tenni azt a mozdulatot, minden nap meg kell tenni, ami tőlem elvárható. Tehát, ha azt keressük, hogyan hirdessük jól az evangéliumot, akkor önmagunkra kell figyelni. Én vagyok magam számára a legfőbb eszköz, és alkalmassá kell tenni önmagamat, hogy tudjam az örömömet megélni. Természetesen az evangélium hirdetésében elengedhetetlenül szükség van a szó és a tett egységére, hiszen az Isten viselkedik így. Amikor szól, ez a szó hatékony, létrehozza, megteremti mindazt, amit a szavak jelentenek. És amikor valamit tesz, rögtön a szavaival magyarázza. Ugyanerre van szükségünk nekünk is. Szavaink és cselekedeteink egységet alkossanak. Amit teszek, az cselekedjen. És amit cselekszem, a szavaimmal egyértelműen tudjam értelmezni, magyarázni. Testvérek, kétségtelen tény az is, hogy az evangélium hirdetésének van tanulható, tehát ebből következően tanulandó folyamata, belső logikája is. Egyházunk, a katolikus egyház katekizmusában ezt 4 lépésben fogalmazza meg, mégpedig olyan lépésben, amely megfelel a mi emberi természetünknek. Az Isten logikája ez, Isten és ember találkozásának a logikája ez, és abszolút tanulható, ezért kötelességünk is tanulni. És így tanít bennünket a katekizmus. Az első és legfontosabb az evangélium hirdetésében, hogy bátran legyek jelen embertársam számára, álljak mellette, legyek elérhető az ő számára. És nem csak egyszerűen jelen vagyok, nem csak egyszerűen ott vagyok, hanem keresztény meggyőződéssel, Krisztus szeretetét megtapasztalva vagyok mellette. Az Isten szeret, az Isten jó, az életem értékes. Ezzel a belső, ki nem mondott, de minden erőt birtokló meggyőződéssel. És nem kell félnem attól, hogy van olyan hely, ahová nem mehetek el, ami nem alkalmas az evangélium hirdetésére. Természetesen vannak azért ilyen körülmények, a bűnnek a struktúrái, amelyek elveszik az ember szabadságát. Itt nyilván más felkészülésre is szükség van. Jelen lenni a másik számára. Olyan veszélyes, testvérek, az, amikor keresztény közösség, még ha gyarapodik is, még ha gazdagodik is a tagjainak a számában, a tevékenységében, mégis egy zárt közösségé válik. És kívülről nem lehet oda belépni, mintha ilyen várkastélyban élnénk, és csak egy kicsi ajtó vezetne oda be, és ha valaki azt nem találja, akkor nincs is esélye, hogy belépjen. Nekünk kell kitárni lelkünket, kitárni közösségünknek a lehetőségeit mások számára. Második ilyen nagy lépés, ami abszolút összekapcsolódik az elsővel, nem csak egyszerűen jelen vagyunk, nem csak egyszerűen keresztény meggyőződéssel és örömünkkel, hanem a szeretet cselekedeteit tesszük. A szeretet dialógusába kezdünk, és mi vagyunk a kezdeményezők, mert az Isten ilyen, ő kezdi, ő szól először. Persze van rizikója, van veszélye, félreérthető, valaki tolakodásnak veheti, valaki talán kellemetlenül érzi magát. Nagyon figyelnünk kell az emberi érzékenységre, de amikor teszem a másiknak a jót, amikor kitartóan, hónapról hónapra, esetleg évről évre, munkahelyen, munkahelyi közösségben, ismerősi körben, vagy a lakóközösségben kitartóan teszem a jót, előbb-utóbb ez megnyitja a másik embernek a szívét. Legyünk bátrak, legyünk kezdeményezőek. Látjuk, hogy a világ fiai maguk céljainak az elérésében mennyire bátrak, mennyire okosan megtervezik a lépéseiket. Ne féljünk ettől. A szeretet dialógusában mi vagyunk a kezdeményezők. Mi vagyunk azok, akik adunk, akik keressük a lehetőséget. És apró dolgokra kell gondolnunk, amire a másiknak szüksége van. Sokszor ez talán egy figyelmes gesztus, egy pár percnyi idő, vagy csak magamban a szándék, hogy szeretném őt szeretni, szeretném őt befogadni. Általában, ezután a 2 lépés után megnyílik a másik ember. Nem biztos, hogy automatikusan, egyszerűen, nem biztos, hogy rövid időn belül, de megnyílhat, hogy legalábbis kérdések merülnek fel benne. Ki vagy te? Miért vagy te más, mint a többiek? Miért vagy te álhatatos? Miért vagy te derűs? Miért nem veszíted el a reményedet akkor sem, amikor más már ezt megtenné? Honnan van a te reményed? Mi a te reményednek az alapja? És akkor már ott vagyunk, ahol Péter apostol a 2. levelében beszél erről. Mindig legyetek készen arra, hogy megválaszoljatok reménységetek okáról, hogyha ezt kérdezik tőletek. És akkor a válaszunk egyszerű. Én nem vagyok külön nálad. Nem birtoklok valami titkot. Nincs valami titkos tudásom. Egyszerűen csak ismerem Jézus Krisztust, aki az életem középpontja, életem forrása. És akkor elhangzik a legnagyobb kérdés. Ki az a Jézus Krisztus? És akkor nem feltétlenül elméletet, nem feltétlenül hittani tudást kell előadnunk. Erre nekünk szükségünk van. Háttérben ott kell lenni. Hanem egyszerűen csak arról kell beszélnünk, hogy számomra kicsoda Jézus Krisztus. Ismerősöm mesélte ezt a történetet. Hosszú hónapokon keresztül egy kollégája folyamatosan bosszantotta. Ő pedig mindvégig higgadt maradt, mindvégig kedves, mindvégig figyelmes. És egy idő után berohant a kollega, és elkezdett vele kiabálni, üvölteni. Te nem is vagy ember. Én hetek óta tudatosan sértegetlek, és még csak nem is válaszolsz. Mondd meg, ki vagy te? És akkor a válasz a következő volt, amit az imént elmondtam. Nem vagyok különb, mint te. Talán a különbség csak annyi, hogy ismerem Jézus Krisztust, te pedig nem. És akkor ez a kollega még inkább kikelt önmagából. Hagyd ezt abba, nem érdekel. Pár perc múlva hozzáfordult, és azt mondta, jó, beszélj nekem Jézusról, de ne azt mondd, amit a könyvedben olvastál róla, hanem azt mondd, aki számodra Jézus Krisztus. Gyönyörű ez a történet. Számomra ki Jézus Krisztus. Az emberek erre kíváncsiak. És persze majd eljön az idő, amikor azt mondjuk, hogy nézz utána, olvasd el, tanuld meg, ismerd meg a teológiát, mert ez fontos. De elsődlegesen az emberek tanúkat keresnek, hiteles tanúkat. És ki hirdesse az evangéliumot, ha nem az, aki hallotta. Ki hirdesse az evangéliumot, ha nem az, aki megtapasztalta. És testvérek, mi vagyunk ezek? És a negyedik nagy lépés pedig szükségszerű, megkerülhetetlen. És ebben sokszor talán mi is túlontúl szemérmesek vagyunk. A negyedik lépés pedig így szól, szükséges felszólítani a megtérésre a másik embert. Ami nem bűnének a fejére olvasása, nem valami vádoskodás, hanem egyszerűen csak meghívás. Gyere, ragd le terheidet az Úr előtt, és ő meggyógyít téged. Ő a mi orvosunk. Úgy, ahogyan énekeltük most a Zsoltárban, az olvasmányt követően. Övi a dicséret, mert ő a mi orvosunk. Testvérek, az egyéni tanúságtétel mellett természetesen szükség van a közösségi tanúságtételünkre is. Hiszen a közösségi magatartásunk, közösségi életünk értelmezi az itt elhangzott evangéliumi szavakat. Mit jelent szeretni? Mit jelent megbocsátani? Mit jelent kiengesztelődni? Mit jelent elfogadni testvéreinket? Ezeket a szavakat akkor tesszük értelmessé és értelmezhetővé, ahogyan mi ezt megéljük, ahogyan mi szeretjük egymást, ahogyan mi megbocsátunk egymásnak, ahogyan mi újból és újból megadjuk az esélyt embertestvérünknek, hogy jó legyen, hogy jóvá formálódjék. A mi közösségünk értelmező közeg, értelmet ad az elhangzó evangéliumi szónak. A mi közösség életünkben a karizmák, az ajándékok teszik teljessé az evangéliumot. És a közösségi életben az egymáshoz való tartozásunk, egymásnak a hordozása bizonyossá teszi a érdeklődőt, a keresőt, jó közöttük lenni, jó velük lenni. És akkor eljutunk a közösségi élet tanúságtételéhez, úgy, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, a jeruzsálemi hívekkel kapcsolatban, amikor a körülöttük lévő zsidók így mondták, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Milyen jó lenne, hogy erről a plébániai közösségről, amikor bennünket látnak, vagy innen kilépünk a templomba, és jönnek mások, akik nem ide tartoznak, azt mondják, milyen jó lehet nekik. Hát látszik rajtuk, hogy mennyire szeretik egymást. És ezt nem írhatja felül semmi. Ezt nem kérdőjelezheti meg semmi. Hogyan hirdessük az evangéliumot? Módszerekben gondolkodunk, eszközökben gondolkodunk, és itt vagyunk mi önmagunk számára a legfőbb eszköznek, legfőbb módszernek. A nyitottságunkkal, az érdeklődésünkkel, a bátorságunkkal, az Istentől kapott adományainkkal, szavaink és cselekedeteink egységével, akkor, amikor követjük az Isten és ember találkozásának a lépéseit, a megtérésnek a logikáját, akkor, amikor a közösség életben napról napra jobban akarjuk szeretni egymást. Amikor evangéliumot hirdetünk, semmi rendkívülit nem kell tenni, mint élni kell a Krisztusban fölismert életünknek a teljességét. Szépen, örömmel, bátran, kezdeményezően, mert ez az örömünknek az alapja. És az a meggyőződés, hogy minden embernek szüksége van Jézus Krisztusra. Ki hirdesse neki, ha nem mi, akik hallottunk róla, ki hirdesse nekik, ha nem mi, akik ismerjük Jézus Krisztust, életünk középpontját, reménységünk alapját. Hát adja Isten, hogy legyen bátorságunk ehhez, önmagunk formálásához, változáshoz, és a közösség életünknek az alakításához, hiszen egy-egy közösség az élet szigeteként jelenik meg. Vállaljuk ezt a szerepet bátran. Ámen. Testvérek, a hit öröme, a lét öröme, ez az, ami vonz, ez az, ami képes evangéliumot, az üdvösség evangéliumát kézzelfoghatóvá tenni és méltón hirdetni. Keressük napjainkban a létezésnek az örömét, ami Istenre irányul, Istenben teljesedik ki, és akkor reménykedhetünk, hogy vonzó lesz az életünk. Minden lehetőségünk megvan erre, most Krisztussal táplálkoztunk, vele együtt lépünk ki, hogy megszenteljük a világot.